9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Lénárt Vandától hallják. Ónos eső veszélye miatt másodfokú narancsriasztást adott ki Heves és Borsod-Bauy-Zemplén vármegye egyes járásaira a Hungaromet ZRT csütörtök reggel. A veszélyjelzésben azt írták, az érintett járásokban a következő órákban ónos eső várható, mennyisége meghaladhatja az 1 millimétert. A meteorológiai előrejelzés szerint csütörtökön a délelőtti órákban az északi középhegység tágabb térségében és Észak-Alföldön fordulhat elő ónos eső, jellemzően néhány tized milliméter, amely napközben megszűnik. Kisebb körzetekben az ónos eső mennyisége meghaladhatja az 1 millimétert. Az északi középhegység északi részein havazás is lehet, ott lokálisan 2-3 cm meghaladó hóréteg is képződhet. Egyébként átmeneti, 2 cm-nél kisebb friss hóréteg valószínű, amelynek nagyobb része már olvadásnak indul. A Hungaromet csütörtök éjfélig másodfokú narancsfigyelmeztetést adott ki Heves és Borsod-Bauy-Zemplén vármegye területére, a gyenge ónos eső veszélye miatt pedig Nógrád, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területére elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. A családtámogatási rendszer minden élethelyzetben segíti a családok előrelépését, anyagi biztonságát, ezt mondta a kulturális és innovációs miniszter az M1 csatornán. Hankó Balázs a nemzeti konzultációban szereplő családokat érintő intézkedések kapcsán elmondta, az idei költségvetés 754 milliárd forintot biztosít a családi adókedvezményre és más juttatásokra, amelyek anyagi biztonságot jelentenek a családoknak. A miniszter közölte, július 1-től egy gyermek esetében 10-ről 15 ezer, két gyermek esetén 40 ezerről 60 ezer, három gyermek esetén 99 ezerről 148.500 forintra nő a családi adókedvezmény összege. 2026. január 1-től a kedvezmény 20 ezer, 80 ezer és 198 ezer forintra emelkedik. Hankó Balázs beszélt arról is, hogy az idei költségvetésben a nyugdíjakra és nyugdíjszerű juttatásokra 7200 milliárd forint áll rendelkezésre. A kormány 2 milliárd forintból új munkaerőpiaci programot indít a vállalkozások digitális infrastruktúrájának fejlesztése érdekében. A támogatással növekedhet a hazai KKV-k versenyképessége, piaci részesedése, munkavállalók képzettségi szintje, emellett új munkavállalók felvétele is megvalósulhat, jelentette be közleményében Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A program elsődleges célja a hazai KKV-k tevékenységéhez kapcsolódó termelési, gyártási, értékesítési és üzleti folyamatok digitalizálásának, digitális szolgáltatások bevezetésének, továbbá a megvalósuló fejlesztések használatához szükséges képzések, digitális készségek fejlesztésének támogatása. Az államtitkár ismertette, a pályázati program részeként igényelhető visszanemtérítendő támogatás összege minimum 10 millió, maximum 80 millió forint, mértéke a projekt összes elszámolható költségének maximum 70%-a lehet. A fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó átlagbére 2024 negyedik negyedévének végére 2130 forint volt, ami 9,1%-os növekedés az előző év azonos időszakában mért 1952 forinthoz képest, közölte a Trenkwalder és a Moore Hungary. Közleményükben azt írják, becsléseik szerint 14-15% között alakul a béremelkedés éves üteme a fizikai dolgozók körében, ami azt jelenti, hogy a reálbér emelkedés mértéke 10% körül alakult. Kitértek a földrajzi bontásra is, amely szerint 2024 végére három régióban, Észak-Magyarországon, az Észak-Alföldön, illetve a Dél-Dunántúlon maradt 2000 forint alatt az átlagos fizikai órabér, ezeken a területeken jellemzően 1750 és 1900 forint között alakul az érték. A többi régióban 2050-2250 forint közötti órabérek jellemzőek, ám Közép-Magyarország és a főváros kiugrik a mezőnyből, az órabérek átlagos nagysága az előző negyedévhez hasonlóan ismét a 2900 forintos szintet közelíti.
Az időjárásról.
Csütörtökön általában erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, több helyen legkisebb eséllyel északnyugaton várható csapadék, zömében eső zápor. Az északkeleti harmadban kezdetben még havazás, ónos eső is előfordulhat, amit eső vált fel. Az északkeleti tájak kivételével a déli délkeleti északira északnyugatira forduló szél megélénkül megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 0 és plusz 6 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Kitekintő.
Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Ön látott már kopasz eszkimót? Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük témáinkat. Egy egereken végzett kutatásról beszélgetünk elsőként, amely arról szólt, hogy azoknak az egereknek, amelyek nagy mennyiségű halolajat fogyasztottak, elkezdett hullani a szőrük. Csupor Dezső szakgyógyszerész, egyetemi kutató, tanszékvezető, református presbiter lesz a vendégünk.
De ezek olyan egerek voltak, amelyeket nagyon nagy dózisú halolajjal etettek. Ez azt jelentette, hogy azok az egerek, akiknél a hatást megfigyelték, a tápjuknak a 45%-a halolaj volt. Azért az igen jelentős mennyiség. Tehát ha gondoljunk bele, hogy a napi táplálékunknak majdnem a fele az halolaj lenne, azért az nem reális. Tehát emiatt mondom azt, hogy itt megfigyeltek egy immunológiai reakciót, ami embernél nagyon-nagyon kis eséllyel fog kialakulni.
Aztán ritka mentális betegségekről beszélgetünk, vendégünk Murányi Ignác pszichológus lesz.
Mondjuk egy erotománia, amely ugye azt jelenti, hogy valaki abban a téveszmében van, hogy egy híres személy szerelmes belé, és tévén keresztül üzengetni.
Ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.
Kinek mi a rossz, mi a jó, nem létezik szó, mindent áthidaló, mert amit nem tartanak semmire sem, nem is jó, semmire nem hihetem. Van az a tűz, ami benned elég, benned kevés van, de bennem elég, mindegy, hogy mit van, mi bennem alig, a lélek is, nem csak az elme valid. Mindig oda megyek, ahol van nekem menedék, mert a külvilág néha hűtlen feleség, neked lehet rendben, ami nekem szana szék, nem mindenkinek ugyanaz a szép. Mikor befelé néz, akit kintről látunk, lehet éppen boldog, hogy hogy van ez nálad, és hogy megy ez nálunk. Ezek csak nézőpontok, mert ami neked semmi, lehet nekem minden, mint a jég, hogy minden úgy kell elmerülni, a külsőségeket elkerülni, mert jobb állni és élni belül, mint megfáradtan egy tévhiten ülni. Ha felragyog a hold szemeren, úgy a csendnél nincs szebb szerenet, lehet vele más, de egy életvitel, csak elfogadni nem érteni kell. Mindig oda megyek, ahol van nekem menedék, a külvilág hűtlen férj és nem egyéb, neked lehet rendben, ami nekem szana szép, nem mindenkinek ugyanaz a szép. Mikor befelé néz, akit kintről látunk,
lehet éppen boldog,
hogy hogy van ez nálad, és hogy megy ez nálunk.
Ezek csak nézőpontok,
mert ami neked semmi, lehet nekem minden, mint a jég, úgy olvad le itt benne, a szavakon túl és a falakon minden, nekem kék a szívem.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Egy kutatás szerint szőrhullás figyelhető meg azoknál az egereknél, akik nagy mennyiségű halolajat fogyasztanak. A kutatás megjegyzi, hogy ez akár az emberekre is igaz lehet. Csupor Dezső szakgyógyszerész, egyetemi kutató viszont azt mondja, irracionális a következtetés, mert nagyságrendileg fél kiló halolajat kellene naponta elfogyasztania egy embernek, hogy ez a kockázat fennálljon. A következő percekben nem csak a kutatásról beszélgetünk, az egyébként református presbiterről, Péter szakember vendégünkkel, hanem arról is, hogy vajon egy kutató miért ír le ilyen nyilvánvalóan túlzó feltételes mondatokat egy tudományos munka konklúziójaként. Végül arról is beszélünk majd, hogy egyébként mekkora mennyiségben és miért érdemes halolajat fogyasztanunk. Tartsanak velünk, hallgassák meg Csupor Dezső tanszékvezetőt, a pirulakalóz.hu alapítóját. Kutatás szerint, amit majd kérlek értékelt szakmailag, hogy mennyire komolyan vehető kutatás, arra jutottak kutatók, hogy egy egereken végzett kísérlet szerint, hogy halolajfogyasztás mellett szörvesztesség volt az egereknél, amiből arra következtetnek, hogy akár embereknél is lehet ez probléma, hogy hajhullást okozhat a halolaj szedése, vagyis az omega-3 zsírsav fogyasztása. Kezdjük a kutatással. Mennyire megbízható szerinted ez a kutatás, amiről most én beszélek?
Bizony szempontból megbízható, mert jó metodik alapján jól dokumentált kutatást végeztek. A gond a következtetéssel van. Nem minden állat kísérletből kell rögtön emberi következtetéseket levonni, és itt is ez a helyzet. Itt, amit csináltak, itt az arról szólt, hogy megpróbálták megnézni, hogy nagyon nagy dózisú halolaj egereknél milyen módon hat az immunrendszerre, és annak lehet-e például következménye az állatok szőrhullása. Mert hogy itt egy olyan fajta szőrhullást tapasztaltak, amit embernél is van ilyen hajhullásként, az a neve, hogy alopecia areata, foltos hajhullás, a latin neve az alopecia areata. Ez egy immunológiai eredetű hajhullás, tehát ez nem az a hajhullás, amikor az embernek a fejtetején elkezd gyérülni a haja, és aztán egy idő után megkopaszodik, hanem ez egy olyan hajhullás, ahol amúgy a feje a hajjal jól borított, de vannak olyan foltok, ahol egyszerűen kihull a haj. Ennek nem hormonális oka van, mint a normál hajhullásnak, hanem ennek egy immunológiai oka van. A szervezet immunrendszere tévesen reagál, és a hajhagymákat kezdi támadni. És ezt a hatást figyelték meg, ehhez hasonló hatást figyeltek meg egereken, de ezek olyan egerek voltak, amelyeket nagyon nagy dózisú halolajjal etettek. Ez azt jelentette, hogy azok az egerek, akiknél a hatást megfigyelték, a tápjuknak a 45%-a halolaj volt. Azért az igen jelentős mennyiség. Tehát ha gondoljunk bele, hogy a napi táplálékunknak majdnem a fele az halolaj lenne, azért az nem reális. Tehát emiatt mondom azt, hogy itt megfigyeltek egy immunológiai reakciót, ami embernél nagyon-nagyon kis eséllyel fog kialakulni.
Csak egy zárója, ha már feldobtad, az embereknél mi okozza ezt a nem hormonális hajhullást foltokban? Mire ad ilyen választ az immunrendszer?
Majd, hogy nem teljesen tisztázatlan. Valami az immunrendszernek ad egy jelet, és az immunrendszer elkezd rosszul működni. Ez lehet egy érzelmi stressz, ez lehet egy vírusfertőzés, de az eseteknek a zömében ez kiderítetlen. Tehát csak a következményt látjuk, és ezt a következményt próbáljuk valahogy kezelni. Általában egyébként a kezelés az szteroid kezelésből áll. A szteroidok azok úgy általánosan gyulladás csökkentőek és az immunrendszer működését elnyomják, és ezzel el lehet érni azt, hogy az immunrendszernek a működése gyengül, és akkor a haj az visszanő, és szerencsés esetben az egész immunreakció megáll, és utána már ez a foltos hajhullás nem újul ki. De az a helyzet, hogy a kezelésnek a sikeresség azért nem túl jó. Tehát nagyon sokan vannak, akiknél ezt a hajhullást egyszerűen nem lehet kezelni, még ilyen módon sem.
Vissza az egerekre. Nekem önmagában az furcsa, hogy miért vonnak le következtetést kutatók állatkísérletből emberekre nézve. Ez mennyire általános egyébként? Tehát van olyan, ahol ezt meg lehet tenni tudományos alapon? Vagy inkább az a gyakorlat, hogy megvan egy állatkísérlet, utána jön az emberkísérlet, és akkor utána lehet emberekre nézve következtetéseket levonni?
Le lehetne vonni, hogyha a dózisokban lenne valamiféle hasonlóság. Tehát vannak olyan átszámítási arányszámok, amivel azt lehet mondani, hogyha az állat az nem tudom, kapott, egy egér kapott 5 grammot, akkor egy ember az ugyanebből, ez egy embernél körülbelül fél kilónak felel meg, és hát mivel a fél kiló az nem túl valószínű, hogy egy ember ebből az anyagból fél kilót elfogyaszt naponta, ezért ez a hatás nem valószínű. Tehát itt is erről van szó, hogyha kivetítjük azt a dózist emberre, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a hatás nem valószínű. Viszont, hogy mégis miért került szóba ez, hogy itt az embernél is történt valami, Nagyon egyszerűen arról van szó, hogy a tudományos kutatásokat is el kell adni, és ahhoz, hogy egy kutatás bekerüljön a köztudatba, a tudományos köztudatba, hogy azt később más kutatók idézzék, annak érdekében néha a kutatók elkövetnek hatásvadász megoldásokat, tehát például beírják a cikknek a végkövetkeztetései közül, hogy ez a kutatás felhívja a figyelmet arra, hogy esetleg embernél is ez előfordulhat. Tehát ilyen többszörös feltételes módba odaírnak valamit, amit aztán később, amikor ez az egész hír bekerül már a médiába, a nagyközönségnek szóló cikkekbe, hát ott a feltételes módoknak a száma már csökken, sőt lehet, hogy már kijelentésként jelenik meg, hogy a halolajtól ki fog hullni a hajunk. Tehát ez egy információ torzulás, de végül is már az első információnak is jobb lett volna, hogyha nem kerül be egy ilyen cikkbe, mert akkor a további félreértések sem következnek be. De hát itt mindent el kell adni, ez rossz értelemben mondom, a tudományt is el kell adni, és hát ebből jönnek az ilyen túlkapások, mint ez itt.
De akkor tulajdonképpen a tudomány tanult valamit ebből a kutatásból? Tehát azon a néhány egéren kívül, akinek szegényeknek kihullott a szőrük a hátuk közepén egy részben, ha jól emlékszem, így volt a kutatásban, ezen kívül tudtunk meg ebből valamit? Hiszen nem életszerű, te is mondod, hogy ilyen dózisban emberek fogyasszanak halolajat. Arra az információra volt szükségünk, hogy ha ennyi halolajat etetünk egy egérrel, akkor neki kihullik a szőre?
Hát azt az információt tudtuk meg, hogy a halolaj összetevőiből képződnek a szervezetben olyan anyagok, tehát itt nem a halolaj konkrétan, hanem belőle képződő anyagokról van szó, amik képes hatni az immunrendszerre. Ez adott esetben éppen még előnyös is lehet, hiszen ha azonosítjuk azt, hogy melyik az a vegyület, ami a halolajból képződik, és az immunrendszernek a működését képes fokozni, ez lehet, hogy majd egyszer gyógyászatilag jelentős lesz. Csak akkor ugye nem az lesz a cél, hogy autoimmun folyamat induljon el, hanem egy létező immunválaszt ezzel felerősítünk. Tehát ennek lehet ilyen jelentősége. Ez egy alapkutatás, amit itt most boncolgatunk. Tehát itt soha nem az a lényeg, hogy akkor itt egy lépésben eljutunk az emberig, hanem az alapkutatásnál az van, hogy megismerünk egy mechanizmust. Mechanizmus ismeretében lehet, hogy egy betegséget majd jobban fogunk tudni kezelni. Tehát az alapkutatást azt nem szabad rögtön lefordítani a gyógyászati alkalmazásra, és itt ezt a hibát elkövették.
És miért, szerinted egy kutatóban miért nincs egy olyan belátás, hogy nem ír le egy ilyen mondatot, egy ilyen következtetést, amit aztán biztosra vehet, hogy a nem jó érzésű újságírók még tovább fognak fokozni, és tényleg akár ilyen címmel fog megjelenni, hogy akár a haja is kihullhat, hogyha a halolajat fogyaszt, miközben a halolajfogyasztásról majd beszéljünk egyébként, hogy milyen pozitív hatásai vannak tudományosan igazolt módon, vagy vélt módon, majd ezt mondanám. Tehát, hogy esetleg azt mondja a kutató, hogy ezt nem írom le, mert ezzel nagyobb bajt fog okozni az emberekben, mert lehet, hogy valaki csak így görgeti a telefonját, olvas egyet, és na jó, akkor én többet nem veszem be a halolaj tablettámat. Szóval, hogy ez szerint tehát miért hiányzik a kutatókból, ha hiányzik? Lehet, hogy túl szigorúan fogalmazok most.
Hát egyrészt van a felelősségtudat, ami azt mondatja, hogy ilyet ne írjunk le. Másrészt meg van az a közlési kényszer, ami meg azt idézi elő, hogy a kutató megpróbálja eladni a saját tudományát, mert hogy egy cikket leközölni nem olyan könnyű. A jó lapoknál nagyon sokszoros a túl jelentkezés ahhoz, hogy cikket megjelentessenek, és mindenki megpróbálja a legvonzóbb módon bemutatni a saját kutatását. Tehát a legjobban összefüggésbe hozni a gyógyászattal, a leginkább perspektívikus következtetéseket bemutatni a cikknek a végén, hogy a szerkesztő erre a cikkre ráharapjon, azt mondja, hogy ez érdekes, és ezt leközlöm. Ha nem tudja valaki eléggé idézőjelbe teszem megint eladni a saját eredményeit, akkor valószínűleg egy gyengébb labban fog csak megjelenni.
Miért fontos egy kutatónak, hogy megjelenjen tudományos labban a kutatása? Segíts ezt kicsit megértenünk. Kell valami pontokat gyűjteni, publikációt gyűjteni, kell valamennyi kötelező publikáció, hogy feljebb léphessen a ranglétrán, vagy mi van e mögött, hogy ez ennyire fontos?
Hát igen, ez a, végülis talán ez a legnagyobb tanulság ennek az egész egeres ügynek, hogy mennyire fordítva ülünk a lovon. Tehát ma már egy olyan korszakban élünk, amiben mindent mérnek, ami részben jó, részben meg nem jó, de Az igazán nagy felfedezéseknek a megszületése az nem a mérések hatására történt, tehát Einsteinnek a felismerése, és még mondhatnék sok minden mást, penicillin felfedezése, meg az összes több ilyen nagy mérföldkő, az nem azért született, mert hogy ott volt ezeken a nagy embereken a kényszer, hogy most közölni kell minél többet, minél jobb helyen. Most viszont egy olyan világban élünk, ahol a kutatókat mérik, és az, hogy valaki előléphet vagy nem, milyen szintű kutatónak értékeli, az attól függ, hogy mennyire jó lapokban hány cikket közöl, azt a cikket hányan idézik, és ennek érdekében a kutatók, hogy ehhez az egészhez a kutatók nyilván alkalmazkodnak, megpróbálják minél jobb lapokban közölni az írásaikat, megpróbálnak olyan konklúziókat a végére írni, amitől ezt minél többen idézik, hiszen ha ő csak annyit ír le, hogy érdekes dolgot figyeltünk meg, hogy az egerek immunrendszerére hatott a halolaj, az valószínűleg kevesebb idézést fog magával vonni, mint hogyha azt írja, hogy hát kihult az egereknek a szőre, és lehet, hogy az embernek is ki fog hullni a haja, hogyha túl sok halolajat fogyaszt. Tehát ez erről szól, és valószínűleg ez olyan túl sokat nem használ egyébként a tudománynak. Például azért nem, mert hajlamos felületessé tenni a kutatókat, hiszen ha minél többet kell közölni, akkor az elmélyülésre kevesebb idő jut. A saját eredményeiket felaprózzák, hogy minél több cikket tudjanak belőle írni, hiszen akkor az annál jobb, és ez összességében azért ez nem egy pozitív irányba mutató folyamat. Tehát persze lehet gyűjteni a pontokat, és ez nagyon jó. Hazai, vagy akár nemzetközi rangsorban az ember előrébb végez, de a nemesebb cél, hogy ettől a világ előre jusson, ez ettől nem biztos, hogy jobban fog teljesülni.
Köszönöm, hogy egy kicsit engedtél mögé látni bennünket.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Csupor Dezső szakgyógyszerésszel, egyetemi kutatóval, tanszékvezetővel, a pirulakalausz.hu alapítójával. Maradjanak az Európa Rádióval.
Helyéből
hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. 2025. január, itt a repülő rajt, nem ígérgetünk, hanem dolgozunk és teljesítünk, így fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalára feltöltött videóban, amelyben közölte, az állampapírok után 1700 milliárd forint kamatot fizetnek ki a magyar lakosságnak. A kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, beindult a Demján Sándor terve a kis- és középvállalkozók számára, a dolgozó fiatalokat pedig munkáshitellel támogatják, amely szintén elindult. Orbán Viktor elmondta továbbá, hogy 2025 első negyedévében csak állampapírok után 954 milliárd forint kerül a magyar családok zsebébe. A családtámogatási rendszer minden élethelyzetben segíti a családok előrelépését, anyagi biztonságát, ezt mondta a kulturális és innovációs miniszter az M1 csatornán. Hankó Balázs a nemzeti konzultációban szereplő családokat érintő intézkedések kapcsán elmondta, az idei költségvetés 754 milliárd forintot biztosít a családi adókedvezményre és más juttatásokra, amelyek anyagi biztonságot jelentenek a családoknak. A miniszter közölte, július 1-től egy gyermek esetében 10-ről 15 ezer, két gyermek esetén 40 ezerről 60 ezer, három gyermek esetén 99 ezerről 148.500 forintra nő a családi adókedvezmény összege. 2026. január 1-től a kedvezmény 20 ezer, 80 ezer és 198 ezer forintra emelkedik. Hankó Balázs beszélt arról is, hogy az idei költségvetésben a nyugdíjakra és nyugdíjszerű juttatásokra 7200 milliárd forint áll rendelkezésre. 20 nap alatt már 2000-nél több kérelem érkezett a bankokhoz a munkáshitel ügyében, így elmondható, hogy a kezdeményezés iránt jelentős az érdeklődés, így fogalmazott a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára az M1 csatornán. Varga Bajusz Veronika hozzátette, csaknem 300 hitelt már folyósítottak. Az érintettek átlagosan 3,7-3,8 millió forint összeget igényelnek, és jellemzően vállalkozás indítására, eszközbeszerzésre, marketing célokra, esetenként gépjárművásárlásra fordítják a pénzt. Az államtitkár szólt arról is, hogy a tavaly felvett 75 ezres állami ösztöndíjas után 2025-re 87 ezer állami ösztöndíjas férőhelyet határoztak meg az egyetemeknél. Az államtitkár kiemelte, a végleges keretszámok kialakításában a felvételik hozhatnak változást, de a férőhelyek számában meg kell jelenni a nemzetgazdasági szempontból fontos képzéseknek. A decemberi és az egész éves mutatók szerint egyaránt az előkelő negyedik helyen zárt a Magyarország 2024-et a zöld flotta bővülési arányában, tette közzé az Energiaügyi Minisztérium a közösségi oldalán. A tárca Facebook bejegyzésében ismertette, az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezete friss adatközlése szerint tavaly decemberben Csehország, Görögország és Málta eljárműparkja nőtt a legnagyobb arányban a megelőző év azonos időszakához képest. Utánuk következik Magyarország a kimutatás alapján 2024 végén 77,6%-kal több elektromos személygépkocsit helyeztek forgalomba, mint 2023. decemberében. A tisztán elektromos járművek száma tavaly 70 ezer fölé nőtt Magyarországon, ez több mint 9-szeres bővülést jelent 2020 eleje óta. A zöld autók lendületes terjedése nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a közlekedés kibocsátása üvegházhatású gázokból a korábbi évek emelkedése után 7,1%-kal esett vissza 2023-ban, írja a tárca közleménye.
Az időjárásról.
Csütörtökön általában erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, több helyen legkisebb eséllyel északnyugaton várható csapadék, zömében eső, zápor. Az északkeleti harmadban kezdetben még havazás, ónos eső is előfordulhat, amit eső vált fel. Az északkeleti tájak kivételével a déli délkeleti északira északnyugatira forduló szél megélénkül megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 0 és plusz 6 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk, és ahogy ígértem, folytatjuk a megkezdett beszélgetést Csupor Dezső szakgyógyszerésszel, egyetemi kutatóval, aki egyébként református presbiter is. A beszélgetésünk alapja egy egerekről szóló kutatás, akikkel nagy dózisú halolajat etettek, amelynek következtében szőrhullást figyeltek meg az egereknél. A következő percekben arról beszélgetünk majd a szakemberrel, hogy egyrészt miért egereket használnak kísérletekhez, másrészt pedig, hogy miért érdemes a kutatás ellenére is halolajat fogyasztanunk, és persze azt is megbeszéljük, hogy mindezt milyen mennyiségben érdemes tenni. Beszélgető partnerem tehát Csupor Dezső szakgyógyszerész, egyetemi kutató, a Pirula Kalauz alapítója.
Ez a téma még arra is lehetőséget ad, hogy egy gondolatot beszéljünk az egér és állatkísérletekről. Miért egér? Miért az egerek azok, akik ilyen fontos kutatásokban részt vesznek, ami aztán lehet, hogy gyógyszer így is eljut az emberkísérlet előtt? Mi az, ami az egér és az ember között ennyire hasonló?
Hát az, hogy mindkettő emlős állat, Hát az ember, de emlősek vagyunk mi is, és hát az nem csak egér van, hanem nagyon sokszor patkány kísérletet is szoktak végezni. Az egér és a patkány anyagcsere szempontból sokban hasonlít az emberhez. Nyilván nem a legjobb modell, tehát például a disznóhoz sokkal jobb modell a betegségek vizsgálatánál, mint az egér, de hát az egér az sokkal gyorsabban nő, sokkal olcsóbban tenyészthető, sokkal gyorsabban végig lehet vinni egy vizsgálatot, tehát nem kell hónapokat várni arra, hogy kifejlett állat legyen belőle, sokkal gyorsabban eléri a felnőtt kort, és minden gyorsabban és olcsóbban végezhető, mint mondjuk disznókon. Tehát mondjuk egy gyógyszerkutatásban az egér az egy valahol ott az első lépcsőknél van, aztán jön a patkány, aztán jönnek a nagyobb állatok, és utána jöhet majd az emberen végzett kipróbálás. Tehát ebből is látszik, hogy ez mennyire a kutatás, ez mennyire távol áll az embertől, hiszen ez egy az embertől relatív távol álló fajon végzett eredményről beszéltünk most.
Bocsánat minden hallgatónktól, aki szörnyűködik az állatkísérletektől, megértem őket. Ez egy másik téma lenne, de most bocsánat, így fogalmazok, de akkor az egérkísérlet az ilyen beugró szint? Tehát az állatokon végzett kísérletek szempontjából?
Igen, így van. Tehát ezt nevezhetjük az első lépcsőnek is. És hát persze lehet szörnyűködni, és ezt egyetértek, a fölösleges szenvedés az állatoknak az nem jó. Viszont hogyha mindig mindent rögtön már emberen próbálnánk ki, az meg szerintem még sokkal rosszabb lenne. Tehát valahol, és főleg ezt egy keresztény embernek így kell gondolnia, hogy mi felelősek vagyunk az egész teremtett világért, de azért az embernek van egy kiemelt szerepe, és ezt itt sem szabad elfelejteni szerintem.
Hogy akkor a halolajról beszéljünk, hogy akkor egyébként mit tudunk emberre nézve, hogy a halolaj az mire jó, és engedj meg, hogy én viccesen kérdezem, hogy ismersz esetleg kopasz eszkimókat, akikről ugye tudjuk, hogy sok halat és így halolajat fogyasztanak. Mire jó a halolaj?
Igen, ezt már az elején akartam mondani én is, hogy ez cáfolja ennek az egész kutatásnak a komolyságát, hogy azért Észak-Európában, de hát akár itt a mediterrán térségben is az emberek sok halat esznek, és nem látom azt, hogy kopaszabbak lennének nálunk. Tehát ez is egy utalás arra, hogy itt azért nem kell rögtön az egérről rögtön az emberre extrapolálni. Viszont azt meg tudjuk pont az eszkimóktól, hogy a halolaj a szívérendszert nagyon jól védi. Az eszkimóknak az étrendje az nem túlságosan változatos, tehát ott zöldség-gyümölcs fogyasztás az nem nagyon volt, és nagyon sok halat ettek, meg halolajat ettek, tehát ez a hal plusz zsír vagy olaj, ez nem tűnik annyira egészségesnek, de mégis náluk a szívérendszeri betegségek, a szívinfarktusok, az érelmeszesedésnek a kockázata nagyon kicsi volt, és rájöttek arra, hogy ez pont a halolaj miatt van, mert a halolajból olyan anyagok képződnek, aminek gyulladáscsökkentő hatása van, emiatt csökken a szívinfarktus, meg a trombózis kockázat. Tehát ez összességében szívérendszeri védőhatását tekintve ez egy nagyon jó dolog a halolaj. Tehát inkább fogyasszunk halat meg halolajat, mint hogy ne attól való félelemben, hogy majd kihullik halljunk.
Milyen mennyiségben? Mert ezt tőle tanulták meg a hallgatóink szerintem, hogy lehet valami jó, de nem mindegy, hogy milyen mennyiségben. Azt oké, nem fél kiló naponta, lásd egérkutatás, de hogy mennyi? Mennyi az a dózis, ami ezt a várt, remélt hatást elérheti?
Erre van egy ajánlás az amerikai kardiológusoknak. Ott az ajánlás lényege, hogy akinek nincs semmilyen betegsége, az hetente egyszer egyen halat. És akkor abban van annyi olaj, amennyi szükséges. Akinek meg már van valamilyen szívérendszeri betegsége, vagy ismert kockázat, az napi 1-2 gramnak megfelelő olajat fogyasszon. Ezt általában ilyen kapszulákba szokták, tehát nem kell itt ilyen bődületes mennyiségre gondolni. Ez a napi 1-2 gram, ez már képes szívérendszeri védőhatást kiváltani.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Csupor Dezső egyetemi kutatót, szakgyógyszerészt, a pirulakalausz.hu portál alapítóját hallották.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu.
Aludnék, de a hajnal lány nesze fel zavar. A kopott város gyengét, mossa egy hűs vihar, dobol a föld, zokog az ég, sírt most mindenért, kopog a szó, ázik a lét, érzem nedves leheletét, szívemben tűz és jég, könnyezem szomjazom, dobul a szív, ébred a föld, a százszor meggyötört, lüktet a táj, éled a dal, és mindez örökké tart, szívemben tűz. Szívemben tűz és jég, könnyezem úgy, mint rég, testem a
református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Most olyan mentális betegségekről beszélgetünk, amelyekkel a szakemberek is ritkán találkoznak, de a szakirodalom azért számon tartja őket. Ilyen például a Pán Péter szindróma, aki ezzel él, az képtelen a felelősségvállalásra. Ilyen a kvázimódó szindróma is, amikor valaki egy testrészét irreálisan nagynak vagy csúnyának látja, és ide tartozik a Truman szindróma is, amikor valakinek az a betegsége, hogy azt hiszi, egy tévés valóságshowban él, és állandóan kamerák figyelik az életét. A további részleteket Murányi Ignác pszichológus mondja el, akivel Bódó Tamara, az egyik tanítványom, szegedi kommunikációszakos egyetemista beszélgetett.
Volt egy ismerősünk, aki annak idején a nevelési tanácsadóban dolgozott, és azt mondta, hogy ilyen aggyal miért nem veszek coach. 16 éves voltam, és mondom, mi az a coach? Rágoogliztam interneten, vagy nem tudtam, mit jelent, és rájöttem, hogy ennek csak a pszichológia része érdekel, annak, amit hogy a coach csinál. És az egész pszichológia szak igazából így jött, de amúgy gyerekkorom óta nagyon érdekelt a lélekvilága, az egész családom spirituális, és valahogy így belém ivódott az egész. De maga a pszichológia, mint pálya, az nagyjából olyan 16-17 évesen fogalmazódott meg bennem. Maga a lelki tudományoknak a művelése viszont egész életemet így átszövi.
Melyek azok az átlagember számára kevésbé ismert vagy ritka mentális betegségek, amelyekről érdemes beszélnünk?
Akkor beszéljünk mondjuk a Pán Péter szindrómáról. Ugye az egyik legfontosabb jellemzője az, hogy az adott illető, főleg férfiakat érint ez a betegség, viszont kiemelném, hogy ez nem egy hivatalos mentális betegség, csak ugye elég el van terve popkultúrában. Ugye az adott főleg férfi, de lehet nőni, és ismétlem, nem akar és nem tud felnőni, gyermeteg marad. Ugye a Pán Péter szindrómának az legjobb ellenszere, hogyha valaki ugye képes felnőtt férfivá vagy nővé válni, amelynek az alapja a felelősségvállalás. Nos, ugye ez az a gond a mai társadalmunkban, hogy ez egyre inkább kezd sérülni. Ugyanis akár ugye a neveltetésből eredően, akár pedig a popkultúrának a film és illetve egyéb más digitális tartalom kultúráját tekintve, sokszor van az, hogy az olyan férfiakból, főleg férfiakból, de ismétlem nőkből is lehet, jópofa figurákat csinálnak, akik nem hajlandóak felnőni, hogy jaj, de vicces öröknek gyereknek maradni, és mennyire ugye felszabadító, felelősség nélkül szabadon élni az életet, viszont az a nagy helyzet, hogy ahhoz, hogy valaki ugye férfivá váljon, ahhoz ugye a felelősségvállalás az egyik alapja ennek. És nem más ugye a felelősségvállalás, mint az, hogy valaki a saját erejét, egy nagyobb célszolgáltatának legyen ez egy család, nemzet, vallás, vállalkozás alászenteli. És ugye a Pán Péter szindrómával küzdő embereknél ugye ez nem jelenik meg, és ebből eredően örökre egy ilyen lényegében fél felnőttként tengetik a mindennapjaikat, anélkül, hogy megtapasztalnák a saját maguk felelősségét, erejét és valódi önbecsülését.
Annak van valami oka, hogy a Pán Péter szindróma főleg férfiaknál fordul elő?
Igen, van. Mégpedig az az oka, hogy manapság a férfi erő, a férfiasság az kiveszőben van a társadalmunkból. Ez egy nagyon súlyos probléma, amelyre tényleg egész könyveket lehetne, és szoktak is írni, de kijelentetjük, hogy a férfi erő az egyre inkább csökkenőben van a társadalomban, míg a nők ugye egyre inkább elférfiasodnak, amelynek következtében felborul a női férfi harmónia, és sajnos ez az oka annak, hogy rengeteg férfi ugye kudarcot vall apaként, kudarcot vall a munkahelyén, felnőttként, hogy egyszerűen maga, mint szexuális identitásában a férfi így is kudarcot vall. És ugye ahol nincs férfi erő, ott ugye nincsen felelősségvállalás sem, és a felelősségvállalás pedig ugye a különbség a között, hogy valaki gyermek, vagy a között, hogy valaki felnőtt. Tehát az az oka, hogy egy társadalmi szintű férfiatlanodás megy végbe. Én nagyon fontos kiemelni még, hogy nincs elég szakember, aki fent tudna a férfiaknak a gondjaival foglalkozni. Nincs elég szakember pszichológusok között olyan, aki őszintén benne van az a fajta férfi erő, amelyel lehetne gyógyítani egy másik sérült férfinak az ő sérült férfi erejét, amely tudná preventálni azt, hogy több ilyen Pán Péter rohangáljon közöttünk, és tovább degradálja a már így is egyre inkább degradálódó férfi közösséget. Tehát ezt hogyan lehet tényleg ellensúlyozni, felelősségvállás, valaki a férfi agresszióját megtanulja uralni, nem pedig elnyomni azt, hanem uralni és valami jó irányba terelni. Ugyanis a jó férfi az agresszív, aki viszont az agresszióját 100%-ban tudja uralni. Ezért volt az, hogy annak idején egy tényleg lehet fogalmazni nagyon prűd módon, egy alfa hím, ugye, képes volt megvédeni a saját maga környezetét. Az agresszióját arra használta, megvédje a családtagjait a betolakodóktól, vadállatoktól. Hát ez a férfi erővel, férfi agresszióval konnektálódás is nagyon sokszor el van nyomva. Amit még lehetne mondjuk ki simán említeni a különlegesebb mentes betegségek kapcsán, mondjuk az Alice Csodaországban szindróma, amely már viszont egy bejegyzett mentes betegség, amelynek a lényege az, hogy az adott illető a különféle főleg testrészeket, kezeket, fejét, vagy akár a térben lévő tárgyakat irracionális nagyságúnak látja. Egyszerűen eltorzul a térlátása, eltorzul a valóság érzékelése, és lényegében szokott meg társulni különféle lassabban, illetve gyorsabban tellő, illetve múló időérzékeléssel. Tehát tényleg kicsit lehet fogalmazni egy ilyen, nagyon találó az elnevezés ennek a mentes betegségnek, kicsit ilyen meseszerű, kicsit ilyen szürreális világba kerül az adott illető. Nagyon sokszor amúgy ugye éjszaka ezek a tünetek felerősödnek, szokott migrénnel együtt járni, de sajnos okozhatja még ugye agytumor is, akár valamilyen epilepszia is lehet a kiváltó ingere. Nagyon fontos még a pszichoaktív drogok, vagy akár egy vírusfertőzés, az úgynevezett Epstein-Barr vírusfertőzés is okozhat ilyen mentális betegséget. Igazából ennyit lehet róla hirtelen mondani.
Quasimodo-szindróma az nem hasonló ehhez?
A Quasimodo-szindróma az lényegében inkább egy testképzavar. A Quasimodo-szindrómát inkább össze lehetne hozni az anorexiával. Ugye ott is az anorexiás és nem más történik, mint saját magát, ugye rendkívül kövérnek látja, hiába 50 kiló, vagy éppen kevesebb, és hiába van az, hogy már szó szerint éjjel hal annyira sovány. Ugye ez történik, ez a testképzavar lényegében Quasimodo szindróma mögött is, ahol az történik, hogy az adott illető különféle testrészeit, vagy akár az egész fizikai megjelenését nagyon csúnyának látja. Tehát akár az orrát, ujjait, tök mindegy, az arcát, valami testrészét egyszerűen nem szereti, és folyton azzal foglalkozik akár napi 3-6 órákat. Tehát vannak ilyen extrém esetek, hogy nem meri magát megmutatni a külvilágnak, és nagyon sokszor ezek az emberek amúgy kikötnek a különféle plasztikai sebésznél. Talán szét van szabadva az arcuk, ugye, mert meg akarnak felelni egy olyan szépség ideálnak, amely amúgy valójában csak az ő fejükben létezik. És ezért nagyon fontos az, hogy ezeket az eseteket időben kell szűrni, akár már tinikorban, mert legtöbbször ugye ezek a dolgok már tinikorban jelennek meg, és azért, hogy eldurva javulnának, akár egy anorexiáról beszélünk, vagy egy quasimodo szindrómáról. Érdemes ugye minél előbb szakemberhez fordulni, hogyha látja a szülő, hogy ez a helyzet elkezd durvulni. Nagyon fontos megjegyezni azt, hogy a quasimodo szindrómánál, hogy akár csak az anorexiánál, ugye a testképzavaroknak egyik fő kiváltó oka szerintem a mai korunkat tekintve az nem más, hogy a social media. Az irreális szépségideál, amely egyszerűen tényleg elérhetetlen szinte Photoshop vagy folytonos sportéhezés vagy diéta, illetve különféle szépészeti beavatkozások nélkül.
Én ahogy tanulmányoztam ezt a listát, amit összeállítottam, rögtön a Truman Show című film jutott eszembe, ugye a Truman szindrómáról. Tudnád jellemezni, hogy milyen specifikus tünetek járnak ezzel a betegséggel?
Truman szindrómának az a lényege, hogy egy lényegében pszichózishoz köthető betegség. Azt jelenti, hogy olyan ingerek érik az adott illetőt, amelyek nincsenek ott, tehát lényegében nem valós ingereket, tapasztalatokat él át valaki. A Truman szindróma esetében az történik, hogy az adott illető azt gondolja magáról, hogy egy valóság főszereplője, és az egész világ egy megrendezett tér, ahol ő ugye megéli a saját maga előre leírt jeleneteit. Tehát non-stop azt hiszi, hogy egy valóságsóban van a családjai, és hogy egyfolytában kamerák veszik. És ez egy nagyon érdekes jelenség, ugyanis egyszerre vannak ilyen grandiózus tévesznék, egyszerre van benne pszichózis, tehát olyan ingerek, amik ugye nincsenek ott, ennek az érzékelése, illetve van benne üldöztetéses tévesznék. Tehát ennek a háromnak a keveréke, ebben narcisztikus komponens, ugye ezt nem nagyon tudni, mert egy elég ritka mentális betegségről van szó, nincsen kizárva. Viszont az fontos kiemelni, hogy sokkal inkább egy pszichotikus, egy pszichózisra hajazó mentális betegség, amelynek az a központi eleme, hogy az adott illetőt ugye non-stop kamerák veszik. És ez lehet egyszerre nagyon félelmetes is, mikor tényleg azt hiszi valaki, hogy egyfolytában kamerák nézik őt, és minden megjátszott körülött, még a családtagja, és akkor nyilván ez egy nagyon ijesztő dolog lett a fejükben. Nagyjából ártatlanul hangzik, hogy valaki ezt képzeli, viszont tényleg nagyon nagy distresszt, nagyon nagy megterhelést tud valakinek jelenteni.
Gyakran találkoztál ilyen mentális betegségekkel vagy zavarokkal?
Kevésbé durva személyiségzavarok közül. Én a Pán Péter szindrómával már találkoztam több esetben, tehát mindenki így van, tehát mindenképpen nagyon ismerőse, aki nem hajlandó felnőni, és ez ugye akadályozza azt, hogy egyről kettőre jusson. De ilyen Alicsodaországban szindrómával nem találkoztam még.
Mik lehetnek azok a tényezők, amelyek hozzájárulnak ezeknek a ritkábban emlegetett mentális állapotoknak a kialakulására? Ez egy öröklődő betegség vagy zavar, születéstől fogva az emberben van, vagy traumák által alakul ki?
Minden is közrejátszhat. Tehát ugye egy betegség legyen az testi vagy mentális, ugye bio, szoció és pszicho dimenziók mentén lehet ugye őket vizsgálni. Tehát ugye mit értünk bio alatt, jelentjük a genetikai hajlamot, a szoció alatt jelentjük a környezetet, a pszicho alatt pedig jelentjük az adott illetőnek a mentális felépítését, karakterisztikáit, az adott illetőnek a mentális rendszerét. Tehát a háromnak az együttjárása és ugye összeérése szokott valakinél mentális zavarokat eredményezni. Vegyük mondjuk például egy pszichopátiát, az erősen genetikai eredetű, de mondjuk egy erotománia, amely ugye azt jelenti, hogy valaki abban a téveszmében van, hogy egy híres személy szerelmes belé, és tévén keresztül üzengetnek, ez is egy téveszme amúgy, az még lehet mondjuk egy bipoláris zavartól például, lehet mondjuk egy agytumortól, vagy egy agyvérzéstől, mert ugye ilyenkor az agy károsodik valamilyen szinten, és akkor egyszerűen nem tud különbséget tenni a képzet és a valóság között. És itt megemlítenék egy nagyon fontos faktort, hogy sok esetben mentes betegségnek lehet egy kiváltó oka, egy sérülés is. Tehát volt például olyan sztori, kriminálpszichológia tankönyvben olvastam, hogy egy adott illetőnek a frontális lebenye, amely a magasabb kognitív funkciók és egyik fő agyi központ megsérült egy autóval esetben, és ezután egy teljesen normális átlagos családapa bűnözővé vált. De mi történt? Az az agyi területe, amely az impulzus kontrollért, magasabb szintű emberi tevékenységekért felelős egyik fő agyterülete volt, megszűnt, és így nem tudta a saját maga sötétett tendenciáit, impulzusait kontrollálni, és így hát bűnöző vált belőle. És ezért nagyon fontos elgondolkodni ugye a különféle mentes betegségek a neuropszichológiai terápiáján is, mert például vannak külföldön erre nagyon-nagyon szép eredmények, hogy a pszichopata kisfiú, aki mondjuk tényleg a kis völcsögeit gyilkolászta, meg kínoszta, megvizsgálták az agyát MRI-vel, és egyszerűen látták az eltéréseket az agyában, hogy miként működik másképp, mint egy normál embernek, hogy FMRI-vel, bocsánat. És ez alapján összeállított neki egy neuropszichológiai, egy ilyen lényegében terápiát, amely az agyát regenerálta, és elmúltak ezek a kegyetlen tendenciái, vagy is legalább nagyban mérséklődtek. És ezért mondom azt, hogy nagyon gyerekcipőbe jár itthon ez a fajta gyógyítás, de mindenképpen érdemes e felé tendálni így kollektív szinten, úgy gondolom.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Murányi Ignác pszichológust hallották.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.